Jó. Kedves kollégák! Kedves kollégák, akkor folytatnánk a nyílt napot. És akkor az ígért programnak megfelelően én egy nem Schulinger specifikus, hanem IPVA specifikus előadást tartanék, ami elsősorban arról szólna, hogy milyen látható különbségek vannak, és rendszergazda szempontból milyen különbségeket láthat a rendszergazda, vagy mire kell odafigyelni a rendszergazdának. Nem fogok bit szintű előadást tartani, inkább egy picit magasabb szinten próbálom azért tartani a dolgokat. Tehát erről lesz szó az elkövetkezendő 20-25 percben. Próbálom rövidre fogni az előadásomat. Miért van erre szükség? Hát azért van erre szükségünk, mert hát, hogyha úgy nézzük, akkor túl jól sikerült az IPv4-es protokoll, és hatalmas fejlődésen ment keresztül. Mindenki ezt szeretné használni. Viszont mindenféle problémák merültek fel az IPv4-el kapcsolatban, amik itt föl vannak sorolva, és a legfontosabb probléma az IP címtartomány szűkössége az, amivel itt szembesültünk. A szlájdok, bocsánat, tehát a szlájdok azok az előző szlájdok is, bár nem beszéltem meg az Attilával, de gondolom nincs akadálya, hogy elérhetők legyenek PDF formátumban. Ezek a szlájdok is elérhetőek lesznek későbbiekben. Egy Európai Uniós projektnek a szlájdjait használtam, amit magyarítottunk korábban. Tehát ez a Six Deploy projekt volt, tehát abban a NIFI részt vett IP-vel bevezetéssel foglalkozott ez a projekt. Tehát azért vannak ezek a logók rajta, hogy Six Deploy meg egyebek. Mik az IP cím szűkösségének az okai? Egyrészt mindenféle internetes eszköz jelent meg elég széles körben. Olyan új növekvő populációk kezdték el használni az internetet, amelyek korábban nem használták, ami szintén jelentősen fogyasztotta az IP címtartomány, vagy dövelt az IP cím igényt, az, hogy egyre gyakoribb az, hogy folyamatos IP kapcsolatra van szükség, tehát mi korábban a dial-up idején, meg az ADSL esetében tényleg egy ilyen dial-on-demand jellegű működések voltak. Ma már, mivel szinte állandóan használjuk a netet valamilyen formában, tehát ahhoz, hogy tudjuk használni és tudjunk kommunikálni bárkivel, szükségünk van publikus IP címekre, és mindenféle olyan feladatok merültek fel, olyan alkalmazások merültek fel, amelyek jobban szeretik, hogyha publikus IP címeket használunk, tehát különböző hálózati játékok jobban szeretik, IP telefon szintén jobban szereti, videokonferencia megoldások, stb. Nyilván ezekre vannak megoldások, lehet használni a NAT-ot, tehát itt is a Schulinetben is használjuk a NAT-ot, de azért, hogy kényelmesebb, hogy jobban tudjuk menedzselni a hálózatunkat, ezért a NAT-ot célszerű van előbb-utóbb elfelejteni. Mit jelent ez a címelfogyás? Tehát itt most a különböző régióknak a címelfogyásáról beszélünk, tehát az első az hogy mikor fogytak el tulajdonképpen az IPv4-es címek jelenlegi felhasználás ütem mellett. Tehát itt lehet látni, tehát az ázsiai régióban, az EPNIC, tehát régiókra vannak osztva, ahogyan osztják a címeket, és tehát egy ilyen hierarchia mentén történik a címosztás, és a különböző régiókban utána vannak maguk az internetszolgáltatók, és utána a végfelhasználók, tehát egy ilyen hierarchia mentén történik a címosztás. Az iskolák tipikusan a végfelhasználó kategóriában vannak, mi meg a, mint NIF intézet az internetszolgáltató kategóriában, tehát mi a regionális internetregisztriktől, ettől az öttől tudnánk IP címet igényelni. De gyakorlatilag nem tudunk, pontosabban rendkívül szigorú feltételek mentén lehet látni, hogy mikor fogytak el az IPv4-es címek a különböző régiókba. Tehát az EPNIC az 2011-ben, a RIPNCC az a európai régió, az 12-ben, a LECNIC az a Latin Amerika, az 2014-ben, az ARIN az Észak-Amerika, az gyakorlatilag pár napját fogyott el, tehát szeptember 24-én fogytak ki a címtartományból, és hát a legjobb helyzetben nyilván, ahol legkevésbé fejlett a gazdaság, az van, tehát EFRINI, tehát ők várhatóan 2019-ben fognak kifogyni, tehát a regionális internetrezisztiknek onnantól kezdve ténylegesen minimális mennyiségű IP címük lesz, ami nem jelenti a világ végét, hanem azt jelenti, hogy bármennyire is szeretnék publikus IP címet, nem fogok tudni kapni 1024-nél többet. Tehát amíg az regionális internetrezisztiktől, tehát ők tartalékolnak valamennyit, de egy idő után ők sem fognak tudni többet adni, illetve ennél nagyobbat sem fognak tudni kiosztani. Tehát itt lehet látni, hogy ezek a különböző görbék, amelyek a kiosztás ütemétől függen lehetett látni, és az utolsó egyet mikor értékel, illetve hogyan állunk jelen pillanatban az IP4-es címkiosztásban. Ez egyébként Geoff Houstonnak az ábrája. Milyen lépéseket tudunk megtenni? Hát nyilván az IPv6 az egyik lehetőségünk. Lehet mindenféle egyéb megoldást is bevetni. Nem használt IPv4-es tartományok visszavétele, miről van itt szó. Tehát vannak olyan szervezetek, akik jelentős, tehát akik az internet elején ott voltak, jelentős címtartományokat tudtak zsákmányolni, mondjuk így az kezdetén. Erre a kedvenc példám az, hogy nem biztos, hogy mindenki ismeri ezeket a cégeket, de volt egy Digital Equipment Corporation vagy DEC nevű cég, akinek volt egy saját PER 8-as tartománya, akit fölvásárolt a Compaq, akinek szintén volt egy saját PER 8-as tartománya, akit fölvásárolt a HP, akinek szintén volt egy saját PER 8-as tartománya. Tehát azt lehet mondani, hogy a HP-nak jelen pillanatban több IP címe van, mint bármelyik internetregisztrinek a világon. Tehát most a HP éppen kettő osztott, úgyhogy nem biztos, nem tudom, hogy melyiknek mennyi van, de vannak ilyen lehetőségek. Nyilván ez egy nem jelentős nyereség. Kísérleti IP4 tartományt szintén lehetne használni, tehát aki még tanulta az IP tartományokat, hogy van egy E-osztály vagy experimentál részt, lehet valóban, hogyha tényleg experimentálisan használjuk, tehát a szoftvereknek a többsége, illetve a gerincre adott útvonal választók, ezeket nem támogatják és nem rútolják, tehát igazából ezzel nem tudunk érdemben számolni. Másik lehetőség, nem csak a végfelhasználónál helyezünk el NAT-ot, hanem központilag is működtetünk NAT-okat. Hát nyilván ez egy elég jelentős problémát tud okozni, főleg, hogyha szeretnénk mi szolgáltatást nyújtani, és nyilván kialakulhat egy IPv4-es címpiac, tehát főleg, hogyha vannak olyan felhasználók, akiknek jelentős bespájzolt IPv4-es címtartománya van. Tehát gyakorlatilag ezek a hajtóerők az IPv6 bevezetése mögött, és akkor csapjunk bele abban, hogy ténylegesen mi az, amit látunk, és mi a különbség. Remélem, hogy viszonylag olvasható a szlájdom, tehát az IPv4-es és az IPv6-os fejléc az, amit itt megpróbáltam összehasonlítani. A legfontosabb, tehát itt a pirossal jelölt rész az az, hogy a címnek a hossza a korábbi 32 bitről 128 bitre változott, tehát ezzel fogunk legelőször találkozni. És ami egy szintén fontos dolog, hogy sikerült bizonyos funkciókat úgymond kioptimalizálni az IPv4-ből, amelyeket másképpen valósítottak meg. Tehát a fragmentációs részre vonatkozó információk azok kikerültek, és ami illetve eltűnt tehát az IHL, Internet Header Length Identification, és a flagek azok, amik megszűntek emiatt, és megszűnt tulajdonképpen a checksum is. Tehát a fejlécnek ezentúl nincsen ellenőrző összege, viszont ez azt jelenti, hogy a felső szintű protokolloknak az ellenőrző összege az megmaradt. El tudtuk dobálni innen az opciókat is, tehát az opcionális is részek, amelyek voltak az IP4-ben, azok nincsenek. Az összes többi mező az megmaradt, esetleg kicsit másfajta nevet kapott, Tehát a Type of Service a, ténylegesen a Traffic Class nevet kapta, amire szolgál, a Total Length az a Payload Length nevet kapta, a Time to Leave az, az a Hop Limit nevet kapta, és a Protocol az meg a Next Header, tehát az, hogy ténylegesen mi a belecsomagolt fejléc, milyen típusú fejlécről beszélünk, ami bele van csomagolva, azt a nevet kapta. És annyira jó sikerült ez az optimalizálás, hogy az IPv6-ba bevezettek egy új mezőt, amit úgy hívnak, hogy Flow Label. Erről most nem fogok beszélni, tehát ez egy, tehát ennek a használatáról. Ami így meglepőnek tűnhetett, hogy tehát gyakorlatilag hogy néz ki, egy fejléc, tehát van egy IPv6-os fejlécünk, a következő fejléc, hogyha egy TCP, akkor a belecsomagolt csomag az egy TCP csomag. A fragmentációt azért valamilyen módon, hogyha szükség van rá, akkor meg lehet oldani, ezt olyan módon oldja meg az IPv6, hogy gyakorlatilag így beleszúrja a TCP és az IP fejléc közé, tehát a, mondjuk ez egyébként egy routing header, de a fragmentáció az itt van következő. Tehát ezeket ilyen módon bele lehet tetszőleges mennyiségű fejlécet tömködni az IPv6-os csomagba, hogyha, tehát ez egy flexibilitást jelent a felhasználó számára. Tehát ez igazából a rendszergazda számára érdekes, hogy hol keresse ezeket az információkat. Nyilván egy TCP dumpon vagy egy Wiresharkon nézzük, hogy mi történik, akkor itt fogjuk látni, és így kell keresnünk, hogy van-e opcionális fejléc, és azok mit tartalmaznak. Tehát ezért gondoltam, hogy ez mindenképpen megemlíteném. IPv6 címzési séma. Mindenféle csúnya számokat lehet látni, ezek a úgynevezett RFC számok, amelyek az internet szabványait írják le, különböző, elég sok van már belőlük, tehát most már valahol 8000-nél járunk körülbelül az internet szabványaiból. Lehet, hogy még csak 7000, bocsánat. És van néhány séma, ami leírja azt, hogy hogyan történik a címeknek a kiosztás, hogy hogyan néz ki az IPv6-os cím. 128 bites címet használunk, ami azt jelenti, hogy eléggé hosszú címünk van, ami lehetővé teszi a hierarchiát, és ez a hierarchiát mindjárt meg is fogom mutatni, és ugyanazokat az elveket használjuk, mint az IPv4 esetében. Tehát jelentős változtatás ilyen szempontból nem történt az IPv4 és az IPv6 között, tehát ugyanúgy kell leírnunk, hogy van egy prefixünk, igen, és van egy prefix hosszunk, amit megmondjuk, hogy ebből melyik rész az, ami a hálózatra vonatkozik, és melyik rész az, ami a hostra vonatkozik. Ami itt rögtön látszik, hogy hexadecimálisan ábrázoljuk az IPv6-os címeket, és 16 bites blokkokra bontjuk, tehát itt lehet látni, hogy 16 bites blokkjaink vannak, és egymással, tehát a 16 bites blokkokat, azokat kettős ponttal választjuk el egymástól. Milyen címtípusaink vannak? Vannak Unicast címeink, tehát ami az egy-to-egy kommunikációra szolgál. Van globális link-lokál cím, ez ilyennel IPv4-en is lehet időnként találkozni, bár nem jellemző, tehát hogyha valaki 169.254-es címmel találkozik, akkor egy ilyen link-lokál címmel találkozott. Van unique lokál cím, ami megfelel tulajdonképpen a privát címtartományoknak, és vannak egyéb ilyen IPv4 kompatibilitási címek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kettő, az IPv4 és az IPv6 valamilyen szinten tudjon kommunikálni. Vannak multicast címeink, tehát ez megszokott az IPv4-es világban is manapság, tehát az, hogy sokfelé szeretnénk elküldeni az adott csomagot, és van úgynevezett Anycast, ami az IPv6-tal lett mondjuk azt, hogy először bevezetve, de azóta az IPv4-en is eléggé széles körben használják. Ez arról szól, hogy a csomagot a legközelebbi azon olyan című eszközhöz szeretném továbbítani. Ami meglepő, hogyha itt ránézünk erre a címtípusokra, hogy nincsen broadcast címünk, tehát ami mindenkinek szól az adott subneten vagy adott hálózaton. Ilyen nincsen az IPv6-ban, tehát ezt másfajta módon oldja meg az IPv6. Hogyan, tehát egy picit beszéljünk erről a szöveges formátumról, tehát 16 bájtos egységekre van bontva, tehát itt van ez a gyönyörű szép címünket szeretjük leírni, mert hát ez olyan szép, hosszú, és örülünk neki. Tehát itt biztos, hogy arra leszünk utalva, hogy hát copy-paste mindenképpen, illetve a DNS-ben minél előbb bejegyezni, mert nem szeretnénk ezeket állandóan fejben tartani. De azért, hogy egy kicsit kevesebbet kelljen gépelni, hogyha mégiscsak gépelnünk kell, akkor erre van egy úgynevezett kompakt formátum, amit definiáltak, és ezt mindenképpen szeretném elmagyarázni itt a jelenlevőknek. A lehetőség adott a kompakt formátumnak néhány szabálya van. Az egyik ilyen szabály az azt mondja ki, hogy a vezető nullákat el lehet hagyni, tehát azt ki lehet onnan hagyni, és akkor is értelmes a cím, és akkor egy picit már rövidebb. A másik ilyen szabály, hogy a nulla, tehát kettős pontok közötti nullát, azt szintén elhagyhatjuk, tehát ezeket ott azt ráadásul, hogy kettő darab nullát elhagyhatunk, és ahelyett kettő darab kettős pontot tehetünk be. De ezt csak egyszer tehetjük meg, mert különben nem tudjuk, hogy hogy hova kell visszatenni, illetve hány darab nullát kell visszatennünk. Tehát hogyha kétszer elhagynánk, akkor mert itt tudjuk azt, hogy az első 16, 32, 48, 56, nem bocsánat, 48, 64 bit az itt van, és utána az utolsó 16 bitünk az ott van leírva, és az összes, a közé pedig egy közé meg 32 bitet be kell tennünk. Azért, hogy a egyszerűsen ugyan a dolog, mert vannak olyan kommunikációs, tehát vannak olyan kommunikációk, amikor szükség van IPv4-et címet beleírni, megengedett az, hogy egy 32 bites részt azt ilyen módon beleírjunk az IPv6-os címbe, hogy mikor engedett meg, az azért korlátozott, mert itt be lehet írni ebbe a úgynevezett IPv4 MAPPEL címbe. Van még egy úgynevezett IZATAP cím, ahol viszont nem megengedett, illetve 6-to-4 esetében sem megengedett. Tehát vannak, ahol ilyen MAPPEL címek vannak, ott ezek nem használhatóak, csak a IPv4 MAPP cím esetén. Nagyon fontos, hogyha előfordul az, hogy beírjuk, szeretnénk egy URL-t beírni, és IPv4 esetében beírtuk az URL-t, a 32 bitet valamilyen formában. Ami fontos, hogy hát az a kettős pont, amikor az IPv6-ot elkezdték fejleszteni, akkor nem gondoltak arra, hogy ez mennyire ütközik, vagy nem ütközik az URL-eknek a port definíciójával. Hát sajnos ütközik, mert most honnan tudja a szerencsétlen feldolgozó program, vagy böngésző, hogy most éppen az a kettős pont most mire vonatkozik, hogy az a portszámot próbálja definiálni, vagy miről van szó. Ezért a szöveges forma esetében, hogyha így szeretnénk használni, tehát hogyha egy URL-be szeretnénk ezt beletenni, akkor ezt szögletes zárójelbe kell tenni. Ezt a szögletes zárójelet egyébként néhány szerverprogram is preferálja, tehát ha jól emlékszem, akkor a Postfix levelező szerver ugyanezt a szögletes formátumot preferálja, tehát erre kell fölkészülni. Hogyan néz ki egy cím, amivel találkozunk, és itt mondtam, hogy hierarchiáról van szó, tehát van egy hálózati része, és van egy úgynevezett interfész azonosítója, ez különösen egyébként az autokonfigurált címek esetében fog jelentkezni. Tehát van a hálózati azonosító, és van az interfész azonosító, gyakorlatilag egy két darab 64 bites részre lett szétbontva, tehát lehet látni, hogy azért a 128 bit azért nem teljesen használható ki, hogyha úgy nézzük a jelenlegi címosztási témában, de a jelenlegi címosztási séma az a globális címeknek csak az 1/8-ára definiált. A maradék 7/8-ot egészen másfajta módszerrel is ki lehet osztani. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy ez nem egy jól kezelhető séma, akkor lehet váltani, és kezelhető marad a dolog. Az interfész azonosítót azt valamilyen módon definiálnunk kell, Erre történhet különböző megoldások, tehát autókonfigurációval a 64 bites megcímből, most ez egy furcsának tűnhet, van 64 bites megcím, ez a firewall szabvány az, ami ilyet használ. Tipikusan egyébként 48 bites megcímeket használunk, például az Ethernet esetében, vagy korábban esetleg a tokenringet, bár tokenringen ez, én még nem láttam IPv6-ot, és tokenringet sem láttam az elmúlt 10 évben, úgyhogy tehát úgynevezett EUI 64-es formátumra 64 bitet kiegészítik. Az interfész azonosítót természetesen lehet DHCP-vel is osztani, illetve kézzel beállítani a statikus konfigurációval. Van olyan megoldás, úgynevezett álvéletlen szám generálásával, vagy hogyha valamilyen, tehát szeretném biztosak lenni abban, hogy nem kommunikál a hálózaton olyan eszköz, aminek nem engedtük meg, akkor erre az IP-ban van lehetőség erre a Secure Neighbor Discovery, illetve a CGIA megoldása, tehát a Cryptographically Generated Address megoldással. Tehát különböző megoldások vannak az interfész azonosító elkészítésére. Tehát itt mondtam, hogy gyakorlatilag az 1/8-át használjuk ennek a címtartománynak, tehát amikor 001-ről beszélünk, tehát most itt binárisan van kiírva ez a 001, tehát ez egy 3 bitről beszélünk, akkor ezt a sémát használjuk. Ennek van egy prefix része, tehát ez egy per 45-ös rész, amit hozzácsapunk erre a 3 bithez, és egy 48 bites címtartományunk van, amit tipikusan a végfelhasználók már kaphatnak. Tehát valahol a végfelhasználók 48 és 128 bit között kapnak ekkora tartományt. Nagyobb intézmények, tehát tipikusan akiket mi kiszolgálunk, kutatóintézetek, egyetemek, azok per 48-at szoktak kapni. Van olyan egyetem, ahol per 44-et egyébként, tehát volt erre már igény. Kisebb hálózatoknál pedig per 48, illetve per 60 között valamit osztunk. A Sulinetben per 56-ot találtunk egy viszonylag optimális megoldásnak. Per 64-et akkor osztanánk, hogyha csak egyetlen hálózatról beszélünk, tehát egyetlen hálózat szükséges, és 128, hogyha csak egyetlen eszközről beszélünk. Közte egyébként lehetnek mindenféle megoldások, mi is használunk itt bent per 80-at, per 126-ot, mindenféle megoldásokat, attól függően, hogy mire optimalizáltuk az adott dolgot. Mi az, ami még jelentős különbséget lát, mi az, amit jelentős különbség látható a felhasználók számára, hogy megjelentek új protokollok. Ahogy mondtam, a CIN konfigurációra mindenféle megoldások vannak, amit egyébként a Neighbor Discovery protokoll vagy környezetfelmérő protokoll támogat. Ahogy mondtam, állapotmentes autókonfiguráció, erről fogok majd egy picit még beszélni, mert ez az, amivel defaultban találkoznak a felhasználók itt a Sulinetben. Tehát ennek van egy angol műszava, ez a Stateless Address Auto Configuration. Mitől állapotmentes? Attól állapotmentes, hogy nincsen egy olyan szerver, ami nyilván tartja azt, hogy kinek milyen IP cím lett kiosztva. Ezzel szemben van egy állapottartó változata, a DHCPV6, ami a DHCP-nek a megfelelő tulajdonképpen. Tehát itt van egy szerver, aki nyilván tartja azt, hogy kinek milyen IP címe van. És nyilván tudunk statikusan IPv6-ot statikusan konfigurálni címeket. És ezt támogatja a Neighbor Discovery protokoll, vagy környezetfelmérő protokoll. A legfontosabb, tehát miről van itt szó tulajdonképpen, hogy az ARP helyett, tehát az Address Resolution Protocol talán ismert az IPv4 esetében, ezt fölváltotta a Neighbor Discovery Protocol. Mire használja ezt a rendszer? Arra használják, hogy felfedezzék egymásnak a létezését, tehát az, hogy létezik-e egy ilyen IPv6-os című gép, tehát ez a környezetnek ilyen szintű felméréséről beszélünk. Meghatározzák a szomszédaitnak a link layer adresszét, tehát ez tulajdonképpen az ARP funkcionalitás, tehát az, hogy egy megcímet meg tudjunk mondani. Megtalálják a routereket, tehát az, hogy ki a router, akivel nekem beszélnem kell, hogyha ki akarok lépni a hálózaton kívülre. És hogyha Ugye az ARP-hez hasonlóan megtalálják, hogyha már nem elérhető az adott állomás, tehát nem lehet vele kommunikálni, kikapcsolták, stb. Tehát erről valamilyen módon viszonylag alacsony szinten értesüljön a protocol stack.
Ami...
Igen. Ugyanúgy, tehát gyakorlatilag ilyen szempontból nincs különbség. Ami fontos, hogy nem úgy működik, tehát nem egy külön protokollt használ, mint az ARP, hanem multicastra és ICMP V6-ra épül. Tehát gyakorlatilag egyel följebb lett tolva a Neighbor Discovery vagy környezetfelmérő protokollnak a működése. Hogyan történik, és ezt egészíti ki az autokonfiguráció, amire egy példát mutatnék itt a következő példán. Tehát tulajdonképpen kettő üzenet van a Neighbor Discovery protokollban, van egy Neighbor Solicitation és egy Neighbor Advertisement üzenet. Tehát egy Neighbor Solicitation az azt mondja, hogy mondja meg valaki, hogy tehát válaszoljon az, akinek ezekre a paraméterekre van meccselő IP címe. Erre a válaszként a Neighbor Advertisementben jön vissza a válasz, hogy igen, nekem. Tehát tulajdonképpen így van megvalósítva. Az autokonfigurációt, ez egy olyan mechanizmus, ami azt teszi lehetővé, hogy ne kelljen DHCP szervert működtetnünk, és mégis viszonylag egyszerűen tudjunk IP címeket osztani a hálózatban. Ezt hogyan tudjuk megvalósítani, hogyan valósítja meg az IPv6? Olyan módon, hogy a router mindenféle olyan információkat tud a hálózatról, nyilván az adott szegmensről tud ilyen információkat, hogy ebben a szegmensben milyen prefixet fogunk használni, hogyan fogunk kommunikálni egymással. Hogyan történik egy olyan autókonfiguráció? És most tényleg nagyon, nagyon rövid leszek, mert az a probléma, hogy rövidesen ki fogunk futni az időből, hogy lehessen még a tényleges demóra időt szánni. Amikor elindul a számítógép, akkor generálódik egy úgynevezett link lokál címe ennek a gépnek, ami arra szolgál, hogy ezen a szegmensen tudjon kommunikálni. Tehát, hogyha itt volna egy másik számítógép, akkor tulajdonképpen ezen a szegmensen tudnak kommunikálni ezzel a számítógéppel, anélkül, hogy a routert igénybe venné. Tehát ez egy olyan cím, ami egy ilyen kommunikációra alkalmas. IPv4 esetében általában ilyen nincsen, ahogy mondom, tehát ott vagy statikusan konfigurálunk valamit, és akkor már rögtön van egy permanens címünk, vagy egy DHCP-vel kapunk egy címet, amit tudunk használni, de hogyha nem kapunk ilyen címet, akkor kapjuk a 169.254-es címet, ami egy ilyen kommunikációra alkalmas, hogy helyben IP-vel tudjunk kommunikálni. Mivel autokonfiguráció, és senki nem tartja nyilván, hogy akkor most lehet-e ütközés, ezért a minden állomásnak saját kutya kötelessége, hogy ellenőrizze, hogy ez az IP cím ez nincsen használatban, és erre lefuttat egy úgynevezett duplicate address detection, tehát ez a DAD ennek a rövidítése. Tehát az, hogy nem használja ezt valaki ezt a címet, tulajdonképpen megkérdezi, hogy ez a cím aki ezt használja, és hogyha nem kap rá egy bizonyos időn belül választ, akkor úgy gondolja, hogy ezen a szegmensen senki nem használja ezt a link lokál címet, tehát ő nyugodtan használhatja. És megkérdezi a routert, egész pontosan egy multicast üzenetet küld, amire hallgat a router, egy router solicitation üzenetet küld, hogy mondd már meg nekem, kedves router, hogy milyen paramétereket kell használnom ezen a szegmensen. Tehát ott van egyébként ez a multicast cím, amit használunk, és a router solicitation üzenetet elküldjük a routerhez. Erre válaszol a router, elküld egy úgynevezett router advertisement üzenetet, amiben mindenféle paraméterek vannak, például az is, hogy milyen globális prefixet kell használni az adott szegmensen, milyen MTU-t kell használni, és mivel ő válaszolt a kérdésre, ezért azért válaszolt, mert őt lehet használni default gateway-ként, hogy ki akar jutni a hálózaton keresztül, vagy ki lehet keresztül jutni az internetre. Tehát ilyen formában a felhasználó tud dönteni arról, hogy most merre kell küldeni az információkat. Nagyon fontos eleme ez a router solicitation, illetve router advertisement üzenet az egész konfigurációnak, ugyanis ebben olyan paramétereket is megkap ez a host számítógép, hogy kell-e DHCPV6-ot használni IP címosztásra, tehát hogy használunk-e itt autokonfigurációt, vagy nem használunk autokonfigurációt. És hogyha használunk DHCPV-t, akkor elképzelhető, hogy DHCPV üzeneteket is kell nekik küldeni. Ez most zárójelbe szerepel, tehát ezért nem biztos, hogy ez meg fog történni. Globális prefix esetében, amit létrehoz olyan módon, hogy megkapja, hogy mi a prefix, tehát egy PER64-es tartományt kap a routertől, hogy mi ez a PER64, amihez hozzá kell tennem az interfész azonosítómat, tehát gyakorlatilag egy 128 bites címet hogyan fogok létrehozni. Erre újra lefuttatja ezt a duplikált címellenőrzést, mert hát nem biztos, hogy a linklokált cím nem biztos, hogy ott volt ütközés, de lehet, hogy a globális címen van, tehát mindenképpen le kell futtatnunk ezt a duplicate address detection, és itt következik, amit mondtam, hogy default router be tudja állítani, mert a router válaszolt a kérésére. Tehát röviden ennyit az autókonfigurációról. Tényleg nem bit szinten belemenve, de nagyjából a működési módot elmagyarázva. Mi az, ami változott a DNS-ben tulajdonképpen? A DNS-ben is történt egy jelentős változás. A korábbi A-rekordról lett egy quad A-rekord, és a PTR-ben ez gyakorlatilag nincs jelentős különbség, tehát itt lehet látni, hogy ugyanahhoz a névhez tartozhat egy IPv4-es cím is, és egy IPv6-os cím is. A PTR rekordban egy pici változás történt. Korábban a egyszerű delegáció, tehát az INAD ARPA alatt történő egyszerű delegáció, az ponthatáron volt lehetséges, nyilván van másfajta delegációs lehetőség is. Itt az egyszerű delegáció az a 4 bites határon lehetséges, ugyanis ez a PTR rekord egy 4 bites szinten van lebontva. Tehát, hogyha itt ránézünk erre a IP címre, tehát direkt ugyanaz az IP cím szerepel ebbe a két darab példába. Tehát itt lehet látni, hogy az a 2001 az itt látható, tehát és fordított irányban van fölírva, tehát 2001. Ott nem látszik a nulla, de ott van a nulla, tehát ez egy vezető nulla volt, amit el lehetett hagyni. 0660, 3006, ott van. Ott egy kettős pont van, vezető nullákat elhagytuk, tehát ott van 3 darab 0001. Tehát idáig jutottunk el. Ez volt az a zóna, amiről beszélünk. És akkor a maradék kettős pont utáni egy kettős pont egyet pedig így tudjuk leírni, tehát lehet látni, hogy itt van az utolsó 4 bit, itt az utolsó 4 bit, és itt ezeket a csupa nullákat sajnos ki kell írnunk. Tehát jelentős plusz munkánk lesz a DNS esetében, hogyha ezeket szeretnénk kezelni. De erre a sulinetes DNS föl van készítve. Illetve hát minden DNS szerver föl van készítve, tehát hogyha ezeket szeretnénk beírni, ezeket a szervereket, akkor ezeket meg tudjuk tenni. És akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan működik ez a valóságban a felhasználó szempontjából, a rendszergazda szempontjából. Tulajdonképpen miről van itt szó? Hogy a két stack, protokoll stack, és lehet, hogy inkább a következő ábrára mennék rá, hogy a két protokoll stack egymással párhuzamosan működik, tehát ez van az operációs rendszernek a belében, hogy van az Ethernet kártya kezelés, van egy IPv4 kezelés, van egy IPv6 kezelés, és utána van egy TCP kezelés. egy példányban implementálva, és ott van az IP6-os socket, amin az alkalmazás tulajdonképpen üldögél, és azon keresztül szolgálja ki a felhasználóinkat. Itt ez az, mit jelent ez itt? Az azt jelenti, hogy egyszerre kiszolgál, egy olyan szervert működtetünk, amely egyszerre képes IP4-et és IP6-on is kiszolgálni. Ez a működési mód. Ez a működési mód, ez pedig azt definiálja, hogy nyilván nincsen két darab TCP protokoll stack az operációs rendszerünkben, hanem az azt jelenti, hogy működtetünk egy szervert, ami csak IPv4-en működik, és működtetünk egy szervert, ami csak IPv6-on működik. Mind a kettő lehetséges, mind a kettő megoldás működhet. Általában egyébként ez a megoldás az, ami előfordul. A másik az a ritkább megoldás, de ezt lehet egyébként néha-néha külön is definálni. Hogyan működik a kommunikáció? Tehát hány darab esetünk van? Van olyan esetünk, hogy van egy buta IPv4-es eszközünk, ami nem dual stack-es, tehát nem képes IPv6-os kommunikációra, és van egy IPv4-es kliensünk. Tehát ez hogyan fog működni? Ő fog egy IPv4-es kapcsolatot építeni, és szeretne kommunikálni nyilván egy olyan szerverrel, ami tehát kivel tud kommunikálni, olyannal tud csak kommunikálni, aki IPv4-en is ki tud szolgálni egy szolgáltatást. Tehát olyan szerverrel, aki nem szolgál ki IPv6-ot, bocsánat, ez a kettő a szerverünk, ez a szerverünk. Tehát négy esetünk van, IPv4-es kliens, csak IPv4 képes, IPv4-es kliens dual stack-es, IPv6-os kliens, csak IPv6-ot beszélő kliens, csak IPv6 képes, IPv6-os kliens, tehát ez az alkalmazást értem alatta, és egy dual stack-es operációs rendszer. Nyilván annak nincs értelme, hogyha van egy IPv4-es kliensünk, és csak IPv6 képes operációs rendszerünk, tehát nincsen IPv4-es címünk, akkor ez ezen fog tudni kommunikálni. És fordítva is, tehát hogyan történik ez? Tehát a szerverrel olyan módon tudunk kommunikálni, hogy IPv4-es, tehát a kliensünk is és az operációs rendszerünk is, tehát gyakorlatilag amíg nem kezdtünk el használni semmi mást, akkor ez a működési módunk van. Tudunk beszélni egy IPv6-os szerverrel. Hogyha dual stack-esé vált a szerverünk, akkor és IPv4-es a kliensünk, akkor továbbra is tudunk kommunikálni, semmi probléma nincsen. IPv6-os a kliensünk, és nyilván csak IPv6 képes, vagy csak IPv6-os címünk van, az operációs rendszerünk csak IPv6 képes, akkor nyilván az IPv6-os szerverrel fogunk tudni kommunikálni, és hogyha van egy IPv6-os kliensünk, ami dual stack-es, akkor kettő lehetőségünk volna azt mondani, hogy tehát ebben az esetben, tehát ez a kettő eset tulajdonképpen ugyanaz, hogyha IPv4-es kliens az alkalmazásunk, általában dual stack-es az alkalmazás, és az alkalmazás dönti el általában, hogy egy IPv6-ot fogja preferálni. Tehát gyakorlatilag, hogyha dual stack-es az operációs rendszerünk, és van IPv6-os cím az operációs rendszernek, vagy az interfészének, akkor ebből a kettő kommunikációból ezt a kommunikációt fogja preferálni, tehát az IPv6-on keresztül fog kilépni. Tehát ez egy nagyon fontos szempont a rendszergazdáknak, hogyha szeretnék az IPv6-ot kipróbálni, meg lehet tenni, be lehet konfigurálni az IPv6-os címeket, ki lehet próbálni, de a DNS-ben érdemes csak azután változtatni, hogyha minden rendben működik, vagy egy speciális DNS nevet használni a tesztelés idejére, mert a kliens alkalmazások, amelyek dual stack-esek, azok rögtön IPv6-on próbálkoznak. Tehát, hogyha DNS-be bejegyezzük az IPv6-ot, akkor onnantól kezdve, és nem elérhető, valami hiba van az IPv6-os alkalmazásunkkal, nem jó konfiguráltunk, a szűréseket nem állítottuk be, akkor IPv6-on próbálkozik, és az lesz a tapasztalatunk, hogy IPv6-on, tehát nem akar válaszolni nekem ez a szerver. Mi van már vele? És akkor azt látjuk, hogy fél perc múlva, ugyanis az operációs rendszerben azért be van építve egy ilyen fallback mechanizmus, hogy IPv6-on megpróbálta, de nem sikerült neki kapcsolódni, akkor visszamegy IPv4-re. De a mindenféle próbálkozás az körülbelül fél percig tarthat, hogy akkor mi történt. Tehát, hogyha ilyesmit tapasztalunk, akkor gyanakodjunk arra, hogy az IPv6-os kapcsolat az nem működik jól. Igen. Igen. Tehát gyakorlatilag, hogyha nevet írok be, és van A-rekordja is, meg quad-A-rekordja is a szolgáltatásnak, akkor IPv6-ot fog használni. Erre majd a Zsolt kollégám lehet, hogy fog néhány dolgot mondani, hogy miért úgy van most jelen pillanatban megvalósítva, ahogy meg van valósítva, mert ez azért jelentős problémát okozhat különben. Hogy állunk IPv6 támogatottság szempontjából? Hát ezt igazából csak egy historikus célból tettem föl, tehát ez egy nagyon régi ábra, amit én használtam, de hogyha valaki ránéz, akkor azt lehet nézni, hogy mi az a operációs rendszer változat, amiket itt most itt fölírtam, amelyek teljes körűen támogatják az IPv6-ot, tehát mondjuk a legfontosabb kettő, tehát Linux, Microsoft környezetben, tehát a Red Hat 6.2, tehát ez még nem az a Red Hat 6.2, amit még a Red Hat volt, tehát Fedora előtti Red Hat, tehát a Debian 2.2, tehát ezek körülbelül ezek a Linux támogatások, ezek 2003-2004-re mennek vissza. Tehát olyan régen az operációs rendszereinkben benne van az IPv6 támogatás. Android esetében például, tehát az Android esetében 2.2 óta. Macintosnál például 10.2 óta, most már 10.11 jelent meg a múlt héten, vagy a héten, nem tudom pontosan. Tehát Microsoftnál Windows Vista óta van IPv6 támogatás, teljes körű IPv6 támogatás. Tehát ez azt jelenti, tehát a felhasználó számára jelent egy fontos dolgot, illetve a rendszergazda számára, hogyha az IPv6 be van kapcsolva a hálózat szempontjából, tehát van IPv6-os címe, vagy kap autókonfigurációval kap autókonfigurált címeket, akkor elkezdi használni az IPv6-ot a felhasználó. Ezeket lehet, hogy egy picit kevéssé fogom magyarázni, tehát az IPv6 elterjedtség, tehát volt egy ilyen ábra, mikor ez az ábrám? Körülbelül 2012-es, tehát az, hogy Magyarországon kik, akik 2012-ben IPv6-tal foglalkoztak. Jelen pillanatban mekkora az IPv6-os forgalmunk, azért nem annyira jelentős, hogyha azt nézzük, tehát az IPv4-hez és az IPv6-ot összehasonlítva, tehát azért még nem a nagy mennyiségű. Tehát itt lehet látni, hogy körülbelül egy olyan 100 mega körül van a általában, amit mi forgalmazunk IPv6-on kifele, ahhoz képest, hogy körülbelül 5 gigát forgalmazunk kifele ugyanezen a linken IPv4-en. És ez egyébként részben összecseng a Google-nek a statisztikájával, tehát a Google statisztikát, a Google-t hányan, a felhasználók hány százaléka éri el IPv6-on, illetve IPv4-en. A Google statisztikája szerint körülbelül 7,11% az, aki IPv6-on használja az ő szolgáltatásukat. Itt van egy másik ábra, ezt majd lehet tanulmányozni, illetve az URL-t érdemes tanulmányozni. További információk azok innet nyerhetőek, tehát itt van néhány könyv, amit javasolnék. Elsősorban egyébként angol nyelvűek vannak. Magyar nyelvű könyvet én jót nem láttam, bár volt, volt egy TIR-6 projektünk, amiben készült egy információs anyag, bár azok kicsit elavultabbak már, tehát azok itt egyébként a Campus IPA projekt oldalán ezek elérhetőek. A TIR-6-nak az anyaga is. Ha valakinek esetleg kérdése van, tényleg röviden próbáltam itt az IPv6-ról beszélni, akkor megpróbálok már válaszolni, és akkor utána jön a Zsolt kollégám. Az volt a kérdés, hogy eszközök esetében van-e különbség IPv4 és IPv6 sebesség, illetve kapacitás szempontjából. Gyakorlatilag ugyanaz, tehát nincsen különbség az IPv4 és IPv6 kezelése között napjainkban. Korábban voltak olyan problémák, hogy amíg az IPv6 kevésbé kiforrott volt, hogy lassabban továbbította a csomagokat, de ilyen probléma nincsen. Nem jelentős, tehát meg lehetne kérdezni, hogy mekkora plusz problémát jelent az, hogy 128 bitesek hosszúak lettek a címek. A tipikus IPv4-es fejléc mérete az 40, 40? Jól nem emlékszem? 40 byte. Szerintem nem kevesebb. Tehát gyakorlatilag, bocsánat, 20 byte, igen, tehát 20. Igen, tehát a tipikus IPv4-es fejlésznek a mérete az körülbelül 20 byte. Az IPv6-os fejlésznek a mérete, mivel mindenféle optimalizáció történt, összesen 40 byte-ra változott, tehát 20 byte-tal lett több. Tehát mondjuk ennyi overhead-je van neki, hogy IPv6-ot használunk. Nyilván ezzel együtt kell sajnos élnünk, mert másképpen nem fogjuk tudni megcímezni az eszközöket.
A kérdés az lenne, hogy ugye most IPv4-en van a belső hálózat, most át lesz állítva IPv6-ra. A routerek gondolom csinálnak most egy címfordítást, ha még nem állítjuk át IPv6-ra a belső hálót, vagy nem engedélyezzük. Ez okoz-e valamilyen sebesség, lassulást, vagy gyorsulást biztos nem? Tehát, hogy okoz-e problémát ez, vagy mindenképpen rá kell állni nekünk is a belső kis hálónkkal az IPv6-os címzésre? Gondolom itt akkor az alhálózati maszt meg ilyen tűzfal dolgok lesznek, amik erősen változnak.
Tehát ami változni fog, tehát hogy kell-e váltani IPv6-ra, vagy nem kell-e váltani IPv6-ra. Az IPv6-ra ilyen szempontból nem kell váltani, mert bármikor meg lehet tenni a váltást. Tehát a kettő protokoll, azért próbáltam ezt az előző ábrákat mutatni, hogy az IPv4 és az IPv6 egymás mellett működik. Az alkalmazás az, ami tulajdonképpen dönt, hogy akkor IPv4-en vagy IPv6-on beszélünk a külvilággal, illetve az operációs rendszer nyilván. Tehát attól, hogy én bekapcsolom az IPv6-ot, attól nekem nem kell címet fordítanom a IPv6-ról IPv4-re. Tehát a IPv4 esetén a privát házában megvan a címfordítás, viszont IPv6 esetében, mivel nincsen, tehát ezt nem mondtam el, de ez mondjuk kitalálható volt, hogy nem jellemző a címfordítás, van persze implementáció, ami címfordítást végez, de mindenütt globál címek jelennek meg tulajdonképpen. Tehát a privát hálózat az innentől kezdve nem privát címekkel fog rendelkezni, hanem globális címekkel fog rendelkezni, autokonfigurált címekkel, amelyek tudnak kommunikálni, és a tűzfal szabályok szerint nem lesznek elérhetőek kívülről. Tehát azért nem voltak elérhetőek, mert a tűzfal szabályok nem tették lehetővé, illetve volt még egy további védelem, hogy gyakorlatilag privát címeik voltak nekik. IPv6 esetén nem teszünk oda privát címeket, hanem globális címeket teszünk oda, de a tűzfal szabályok továbbra se engedik azt, hogy őket el lehessen érni a hálózatban, tehát a kívülről.
De az IPv6-os tűzfal szabályokat.
Igen, amik IPv6-os tűzfal szabályokat mi a a szokásos IPv4-es tűzfal szabályokat implementáltuk, hogyha szükség van szokásos, tehát a szokásostól eltérő IPv6-os tűzfal szabályokra, bocsánat, szokásostól eltérő, igen, tehát a szokásos ulinetes tűzfal szabályok azok implementálásra kerültek IPv6-on is. Hogyha ettől eltérő kell, akkor nyilván a felhasználónak kell eldöntenie, hogy szeretne valami mást is rajta konfigurálni. Persze. Tehát mivel 64 bitünk van arra, hogy a host azonosítót azt definiáljuk, tehát 400 ügyeles felhasználó hálózat nem probléma. 64 biten, 264-en gépet tudunk megcímezni. Ami elég sok.
Én azt szeretném kérdezni, hogy volt arról szó, de nem lett talán befejezve, hogy mi lett a broadcasttal, illetve hogy ha én a router vagy a routernek szóló multicast címet el tudom-e kapni, és viselkedhet az én gépem úgy, mint egy router.
Broadcasttal mi történt? Multicasttal van helyettesítve. És az a kérdés, hogy a te géped viselkedhet-e úgy, mint egy router? Igen, viselkedhet úgy, mint egy router. Erre mindenféle javaslataink vannak. Itt sajnos erre nem tudtam kitérni, de akkor erre lehet, hogy fogunk írni javaslatokat, hogy mit érdemes beállítani, hogy de ahhoz ezt layer 2 switch szintjén kell kezelni ezt a dolgot. Hogy ne tudjon bárki routerként funkcionálni a hálózaton. Tehát ezt úgy hívják egyébként, hogy RA guard, ezt a javasolt funkciót, aminek egyébként a szabványnak egyik társszerzője vagyok, ami az RFC szabványnak, de tehát ez megoldható. Teszünk rá javaslat. Igen, tehát Layer 3 képes switchre van szükséged, ami bele tud látni azt abba, hogy tehát az IP szintjén látja azt, hogy mi történjen vele. Igen, viszont itt nagyon oda kell figyelni, de hogyha valami ilyen elakadás van, akkor szóljatok, írjatok a Sulinet úgy főszolgálatra, és akkor utána nézzünk és segítünk elhárítani. Igen. Hát majd akkor fog kihalni az IPv4, hogyha a világon elkezd kihalni az IPv4, tehát ahhoz előbb az IPv6-nak jelentős mértékben el kell terjednie. Igen. Jó, akkor következő előadónk Timár Zsolt.
Egy kérdésem.
Bocsánat. Igen. Akkor érdemes kikapcsolni az IPv6-ot továbbra is, tehát, illetve jelezni a Microsoftnak, hogy ez így valami nem teljesen oké. Nyilván mondjuk egy kisiskola Magyarországról az nem jelentős hatóerő az a Microsoftnál, de hát ha valamilyen szinten előrébb priorizálja, hogy ez működjön. Tehát, igen, tehát de ez a VPN ilyen szinten, tehát kikapcsolható az IPv6, tehát majd mindjárt fog beszélni a Zsolt, hogy bekapcsolható, kikapcsolható szegmensenként az IPv6, illetve gépenként, illetve VPN koncentrátorokban is, hogyha kikapcsolod, akkor ennyi. Tehát nem fogja használni.